máskor készállítani szeretne nagyon nyitásokkal, de mindig a gesztus, a cselekedetek kicsérítek ki van. Minden áldás és minden gondolás az Atyából jön, Jézus Krisztus által, és nagyon sokszor egy szertartás közvetítésével. Igen, ez az új, amiben megérinti a süket némát az Úr Jézus, az pedig a Vigiliuszban terdett egyszerre az Atyának a jobb kezének az újja, tehát az mindig a szentelket jelenti. A teljes szent háromságban jelen minden cselekedetében Jézusnak. Ebben az esetben is. Amit most azonban külön kihangsúlyozni, az az, hogy már az Ószövetségben is Isten részletesen kidolgozott szertartásokat rendel Mózes által. Jézus is pontosan részt vesz ezekben a zsinagóga és templomi szertartásokban. Szívügye például, hogy a jeruzsálemi templom valóban Isten háza legyen a méltó kultusz által, és ne pedig a rabok barlangja legyen, ami például a kufárok tettek vele. És miért szükségesek ezek a szertartások is a szavak mellé? Azért, mert az ember test és lélek egysége. Ezért Isten, aki a tiszta szellemi anyagot felhasználja, Isten, aki tiszta szellem, az anyagot felhasználva látható, hallható, érzékszervekkel megtapasztalható módon közelít az emberhez. Már az Isten első nagy önkinyilatkoztatása, maga a teremtés, az is ugye azt jelenti, hogy Isten az anyagvilág által mutatja meg saját nagyságát, bölcsességét. Utána a próféták által emberi szavakkal is szól, de a megtestesült Isten ez a kinyilatkoztatás eléri csúcspontját. Magát a fiát a második isteni személy küldi emberi testben, és az fiú emberi életében mutatja meg nekünk Isten akaratát és az üdvösség útját. Jézus maga pedig földi élete során szertartásokat végez, és új szertartásokat rendel, például a keresztséget, az eukarisztiát, vagy a betegek elleni. És hát ebből látszik az Úr Jézus gyógyításainak a mintájára, hogy a szentségek is hogyan működnek. Mindig van egy anyagi rész, egy közvetítő, ami lehet víz, olaj, kenyér, bor, vagy esetleg kézrátétel, tehát gesztus is lehet, és ott van a szó és a forma, ami világosan egyértelművé teszi a szertartás jelentését. És ezeket a Krisztus által rendelt anyagokat és formákat az egyház sohasem változtathatja meg, tehát ezek örökre elrendelt szabályok, tehát például nem lehet az eukarisztiában a húsz, a kenyeret és a bor és a szőlőbor valami más anyagra cserélni. Vagy például nem lehet az egyházi rend szentségében a megkeresztelt férfi, megkeresztelt nőre cserélni, mert ez Jézus akaratával szemben állna. De a szertartásoknak és a szentségeknek is vannak számos más elemei is, kísérő, előkészítő, magyarázó elemek, szertartások, amelyek az egyház, amelyeket az egyház rendelt el, és ezért az egyház nem is változtathatja őket, és ezek ténylegesen a történelem során a legkülönbözőbb formában töltötték a különböző ritusokban, kultúrákban, amellett, hogy a Jézusi lényeg, a Jézusi rendelés, az általa meghatározott alapelemek mindig sértetlenül megmaradnak. És kedves testvérek, hogyha ezt nézzük, tehát ezt, hogy a szó és a szertartás együtt közvetít Isten kegyelmét, akkor itt két szélsőségtől kell óvakodnunk. A katolikus út egyébként is nagyon sokszor egy arany közé út a különböző szélsőségek között. Az egyik szélsőség az a szónak a túlhangsúlyozása. Ezt látjuk például a protestantizmusban, amikor tulajdonképpen egyedül az Isten igéje számít. Látjuk, hogy az Isten tisztelet is ilyen esetben prédikáció, elmélkedések, a lelkész által kreált imáknak a végtelen sorozata, esetleg néha egy-egy énekkel közbeszakít, vagy mégis valami színes telep is legyen a szertartásban. És hát ugye a szertartások, még ha vannak is tudjuk keresztény vagy úrvacsora, akkor ezek csupán szimbolikus jellegűek, tehát csupán illusztrálják úgymond az ige tartalmát. Tehát a maguk a szertartások nem okoznak semmiféle objektív változást, nem hatnak a lélekre másképp, csak pedagógiai módon. Tehát ezek didaktikus elemek, melyek mutatják, hogy a hit befogadása mit változtat az ember szívében, lelkében. De önmagukban ezek nem nélkülözhetetlenek. Igen, testvérek, tehát ma is nagyon sokan vannak, még a katolikusok között is, sőt, még a papság, vagy a főpapság között is, akik hát csupán a kimondott szó erejében, csak az igében, a beszédben, az állatok magyarázatban, a vége láthatatlan konferenciákban látják a megoldást arra, hogy az emberek élnek hisznek. Hát még jobban, még többet kell nekik megmagyarázni, tehát ugye itt gyakorlatilag csak az észre adnak, és csak az értelmet próbálják ugye megvilágosítani emberi szavakkal, emberi erőkkel. De hát a sok beszélnek, sok az zaj, ahogy szokták mondani, és egyébként is az emberek idő után inkább elvárnak, mintsem, hogy valóban belülről történik valami változás. És úgyis úgy látjuk azt is, hogy tulajdonképpen mi az üdvösségnek a modellje a protestantizmusban, az, hogy az egyes ember hallja az igét, ez az ige ő ugye belülről megérti, és akkor ő erre válaszol a hitnek a szavával. Tehát ugye főleg ezek a neoprotestáns felekezetek szokták ezt hangsúlyozni, hogy elfogadta Krisztus személyesnek váltódnak. Tehát a hitjel mondani, hogy igen, elfogadta, hiszen, és ezzel mindenre van intézve. Mert ők úgy veszik, hogy aki ezt a hit szavát kimondta, utána már tulajdonképpen megadódva az üdvössége. Nem kell többet semmit tenni érte, mert a cselekedetek úgysem számítanak, és ezt a megigazulást, ami a hit által jön, ezt semmi által nem lehet elveszíteni. Ezzel szemben a katolikus mód az az, hogy természetesen van ige, természetesen van tanítás, és a hitnek nagyon is van tartalma, amit természetszerűen meg kell tanulni, és el kell fogadni, és hát engedik el, hogy ez az ige belülről megérintsen minket, és igenis szükséges a hitnek a szava, de ez csak a kezdet. Tehát az, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, hiszek bennünk megváltóban, hiszek az ő kereszthalálának és föltámadásának az erejében, az csak a kezdőpont. Egy hosszú út elején, mert ez az út arról szól, hogy utána nap mint nap kemény küzdelemmel meg kell valósítani a hallott igét. Apró pénzre kell váltani az én saját életemben. Tehát ez már a megszentelődésnek az útja, és ehhez folyamatosan kell az Isten kegyelme. De hogyan kapjuk meg az Isten kegyelmét? Az általa rendelt szentségek által. Tehát ugye ne felejtjük el, hogy az Isten úgy akarta megvalósítani az ember üdvösségét, hogy nem csak tanított minket fentől, ugye a magas oda szócsörei a próféták által, nem csak egy könyvet adott, hát a könyv is természetesen a Szentírás, a szóbeli ige értelmezés, az Isten népe életének az írásbeli lecsapódása, tehát egy nagyobb egésznek a része az írott könyv, hanem elsősorban úgy váltott meg minket, hogy megtestesült, hústér emberré vált, megtapasztalható, emberileg érezhető módon köztünk élt. Tanított, gyógyított és szentségeket rendel. Ezt cselekedjétek az élen létezetemben. Menjetek, jeleztejétek meg a népeket, az Atya, Fiú és a Szent Élek nevében. Tehát, hogyha az ige nem testesül meg, akkor hatástalan is gyümölcstelen marad. Tehát a protestantizmusban ez történik, hogy csak az eleje van meg, tehát az ige hirdetés, de nincs meg a megtestesülés. Ugye nincs valóságos jelenlét az ottani szentségben. Nincs a szentségeknek valóságos objektív tartalma és hatása. Tehát kell egy további lépés, amit a katolicizmus tesz meg, hogy igaz, az anyagvilág keretein belül megtestesül ez a kegyelem. Érezhetővé válik, amikor magunkhoz veszünk az eukarisztiát, amikor érezzük a bőrünkön a szent krizmát vagy a szent olajakat, amikor ugye érezzük a testünkön a kézrátételt, racionálisan is közvetítődik a kegyelem. Mert ugye nem vagyunk gnosztikusok. A gnosztikusok azt állították, ugye, hogy minden, ami anyagi, ami megtanítható, ami elvilághoz tartozik, az mind az ördögből van. Az mind ugye a gonoszba vezet, és mind súlyos bűnt jelent. Tehát csak a tiszta szellem jön az Istentől, tehát alapvetően két Isten feltételeznek, egy anyagi Isten, aki az anyagi világban, a gonosz Isten, és egy jó Isten, aki csak a szellemnek az ura. Hát mi katolikusok pedig azt mondjuk, hogy nem. Az anyag az jó, ahogy a teremtés könyve mondja Istennek az alkotása, Isten megáldotta mindazt, amit létrehozott ebben a világban, és Isten kimondta rá, hogy jó. Annyira jó, hogy az ő szeretetének, kegyelmének, üdvösségének a közvetítője tud lenni ez a világ. És ez is a célja. Mert ugye ne felejtjük el, hogy a második dicsőséges előretelkor nem csak a lelkek fognak ugye az üdvösségbe részesülni, hanem az anyagvilág is megdicsül. Új ég lesz és új föld. És mi pedig hirdetjük a hithallásban is, hogy hiszem a test feltámadását. Tehát az üdvösség az egy testi valóság is. És a világnak a megszentelődése az az anyagvilágot is magába foglalja, tehát az anyag elérni a végső, megdicső, átszellemült, átismerített állapotát, ami számunkra ismeretlen, mert természetesen még ilyen soha nem tapasztaltunk, de majd az utolsó napon, a beteljesedéskor, akkor majd meg fogjuk tapasztalni a saját testünkben és az anyagi környezetünkben is. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket ugye az anyagi dolgokat is megkecsüljük. Na de, ugye nekünk katolikusoknak van egy olyan kísértésünk, ami immár a mágiához és a babonához közeli. Én főleg a papságok elején rengeteg ilyennel találkoztam, hogy hát ugye az a lényeg, hogy meglegyen a szentség, meglegyen a szertartás, hogy ugye esetleg elmondjak bizonyos imákat, és utána csinálhatok, amit akarok. Tehát, hogy valójában csak a szertartásnak az autonomikus erejében bízunk, és utána ugye nem érinti meg a szívünket, lelkünket, életünket az Isten igéje, Krisztus üzenete, hanem lényegében pogány módon élünk, egyfajta ilyen babonás módon hiszünk Isten kegyelmében, Isten erejében, de anélkül, hogy mi valóban Krisztus követőjévé, Krisztus képmásaivá válnánk. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos veszély, amit el kell kerülnünk. És éppen ezért van az, hogy az Atya Szent Egyház nem emlékszik meg azzal, hogy megkeresztelődj el neked. Persze van ennek is egy objektív tartalom, eltörölhetetlen, recsét késődik a lelkébe, objektív kegyelmeket kap. De az, hogy ő ténylegesen az életében, a mindennapi cselekedeteiben keresztény legyen, Krisztus legyen, ez szükséges a vallási nevelés, aminek ugye az első letéteményesen és nevelősen a szülő. Vagy ha a szülőkere képtelenek, legalább a keresztülő, akik nem a világ másik végében vannak, egy másik kontinensen, hanem itt vannak a családban, a szoros közelségben, és a mindennapi életét tudják befolyásolni a keresztgyermeküknek, hogy abból ténylegesen gondolkodásában, döntéseiben, erkölcseiben keresztény legyen. Ezért fontos a hitoktatás. Ezért fontos, hogy felnőtt korban, hogyha valaki megtér, akkor nem elég csak, hogy meg legyen keresztel, hogy ne legyen pogány, akkor még megkeresztel pogány marad, hogyha nem változik meg az életet. Tehát a megtérés, ugye, ami a hitnek egy lényegi része, ugye, ezért mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, de aki nem hisz, az eltávozik, még akkor is, ha meg van keresztelve. Tehát mi a lényeges, mi a fontosabb a kettő közül? A hit. Mert hogyha a keresztség önhibáját így nem történik meg, a hit által és a hit szerint élet által ő még üdvözülnek. Van olyan is, hogy vérkeresztség és vágykeresztség, nem csak hiszkeresztség. És azok is üdvözítenek, de ha megkeresztelkedik hiszkerességgel és nincs hit benne, akkor az egész hiába van. Sőt, még rosszabb lesz a sorsa a túlvilágon, mert ugye többet kapott, de kevesebbet adott. Kevesebb gyümölcsöt hozott az Isten kegyelme. A héten lesz majd a nagy megtérőnek, Szent Ágoston püspöknek az ünnepe, nekünk reborrejeknek, ugye ez különösen is nagy ünnep, hiszen az ő regulája szerint próbálunk élni, és hát nyilvánulóan Szent Ambrus püspök keresztelkedett meg, és hát ez volt az ő megkérésének a megteljesedése. De hogy Ágostonnak gyerekkorában is már volt egy súlyos betegsége, majdnem belehalt, és ekkor meg akart keresztelkedni, ő maga is, és az édesanyja Mónika is. Egyébként azért nem keresztelték meg csecsemő korában, mert ekkor még ez nem volt annyira általános. Gyerekos is egy felnőtt, megtérő felnőtt, megkeresztelkedő. Számos más egyházakra is a 30-as években keresztelkedett, és hát Mónika, a Szent Ágoston édesanyja, bár ugye szívvel lélekkel szerette volna a gyermekei hozzá hasonlóan húzó keresztények legyenek, de félt attól, hogy az édesapja, Patricius, Mónika férje, aki egy nagyon durva lelkű fogány volt, olyan rossz hatással lesz rájuk, hogy hát megakadályozta ezt a keresztény nevelkedésüket, és ez valóban így is volt, aztán Mónikának a szeretete, türelme, imája Patriciust is megtérítette halálos vágyát. Tehát Mónika ugye annyira átérezte ennek a súlyos következményeit, hogy akkor tudom megkeresztelni a gyerekeimet, hogyha minden emberi esély megvan rá, hogy ebben is növekednek, ebben is válnak felnőtté, hogy minden pozitív körülmény megadok ahhoz, hogy ők is személyes döntést hozzanak Krisztus mellett. De hát ugye, tehát Ágoston gyermek korában a halálos ágyán majdnem megkeresztelkedett, de aztán hirtelen és hát elmaradt a kerességben, hogy okafogyottá vált. Ő ugye csak egy dolgot vár a kerességből, hogy meggyógyuljon. De nem ezért kell megkeresztelni. Ez nem egy mágia, nem egy varázslás, hanem azért kell megkeresztelni, mert így akarok élni. És erre még Ágoston nem volt kész, de hát utána hálát adott az Úrnak, hogy ekkor még nem vette fel a szentséget, hanem vár addig, amíg benne a kegyelem megtörte a bűnnek az uralmát, és ami valóban megismerte Krisztust, megismerte az isteni bölcsességnek a nagyságát, és akkor a hit vezette őt a keresztény forrásához. És hát tudjuk, hogy a kegyelem után annyira durvára benne, hogy hát az egyháznak ma is nem tudom, hogy van-e hozzáfogható doktora és tanítója. Tehát minden esetben de nem a keresztény ellen beszélek, hanem amellett beszélek, hogy ennek legfontosabb nélkül összetetlen elejárója a hit beli nevelés, a hit megismerése és a hitbéli döntés, ami megérése jár. Valóban én elhagyom a bűnös utakat, elhagyom a magány világias gondolkodást, és hát elindulok Krisztus útján. Ha ott ladozva is, ha tökéletlenül is, de Krisztust akarom követni, és az ő képmására akarok válni, mert a szentségek erre való. Tehát a szentségek nem csupán ilyen kedves családi események, amelyekről képek készülnek és emléklapok, és amikor megmaradnak a kellemes emlékezetünkben, hanem a szentségek azok a hitnek a támogatói, a kegyelem forrásai, és az átalakulásoknak, megtérésünknek a folyamatos munkálói. És ezért is nagyon jó az, hogyha ugye ha beadott a szentségeket, a keresztséget, az eukarisztiát és a vérmálást, az ősegyház egyszerre szolgáltatta ki. És csak a nyugati egyháznak áll külön a vérmálás és a szentáldozás a keresztségtől, praktikus okoknál fogva. De ma is nagyon sokszor ezzel találkozom, hogy mondjuk valaki felnőttként megtér, megkeresztelkedik, de a vérvállást az valami miatt még a lelki pásztor is halasztani akarja, hogy hát ugye ez egy hosszas folyamat, és hát majd szépen lassan megérik a vérvállás. Egyrészt ez szigorúan ellentmond az egyház rendelkezésének, hiszen itt földött korban az összes beavatkozó szentséget egyszerre kell fölvenni, másrészt nem is logikus, mert ha én felnőttként megtérek, akkor vajon a keresztség az a hitnek egy alacsonyabb szintjét követeli meg? Akkor elég, hogyha csak félig döntött le Krisztus mellett, és még várnom kell, hogy megérjen ez a döntésem, hogy utána majd egy még magasabb szintre jutva a vérvállás és hálája? Ez abszolút. De a hit az olyan, hogy vagy van, vagy nincs. Tehát ilyen nincs, hogy a kettőt megkülönböztetjük, hanem valójában ugyanaz a tóke, szobájuk a között kívül, tehát nem mernek soha szólni Krisztusról és a keresztény